Szeptember első vasárnapjainál szokott indulni az új igehirdetés sorozat. Ez így lesz, jövő vasárnap indul az az igehirdetés sorozat, amiről most nem mondanék többet. A presbiteri hétvégén voltunk múlt héten, és ott is formálódott ez az egész. Következő héten lesz ennek a bevezető alkalma. És most pedig így a tanév kezdetekor kerestem azt, hogy mi az, amit Isten így a szívünkre akar helyezni, és egy olyan ige ért el, ami már hetek óta velem van, és foglalkoztat, és újra csak fontossá vált. Így olvasom előttetek Péter első levele 5. részének a 6. és a 7. verseit. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Egy gondtalan élet. Azt hiszem, hogy a legtöbben mindent megadnánk ezért. Egy olyan élet, ahol legalább egy rövid periódusra valaki megígérné nekünk, és aztán meg is tenné, hogy tényleg elveszi, de tényleg a gondjainkat. Milyen lehet itt a Földön így élni? Mert hogy a mennyekben ez lesz az oké. De itt a Földön valahogy olyan, mintha mindig csak a százalékok mennének lejjebb, tehát nem 90%-ban gondok, hanem mondjuk vannak periódusok, amikor csak 70, vagy 60, vagy 50, de milyen lehet gondtalanul élni? Tanévkezdéskor ez különösen is nagy kihívás, és azt gondolom, hogy nem csak annak, akinek tanévkezdő gyermeke van a családban, hanem az is, aki mondjuk ilyen család szomszédjában él, esetleg a tömegközlekedésen találkozik velük, vagy egyszerűen csak tapasztalja, hogy az élet ilyenkor nagyon megváltozik a városban, és minden ilyenkor indul el egy kicsit. Érzékelhető a káosz körülöttünk, és a káoszon uralkodni próbáló felnőttek és gyermekek, de közben pedig az a valóság, amiben belemegyünk, az a rend, egyébként így a tanévkezdéssel önmagában nem olyan könnyű, nehezen elhordozható valóság. Nagyon sok bizonytalanság vesz bennünket körül. Nagyon sok olyan dolog, amiben, hogyha igazán belegondolunk a környezetünkben vagy a társadalmunkban, akkor nagyon nagy aggodalomra adhatna okat. Nagyon sok kérdés van, hogy mi lesz ezzel és mi lesz azzal. És ilyenkor azt hiszem, hogy a legtöbben valahogy megpróbálunk szelektálni és távolságot venni ettől, mert nagyon nehezen elhordozható. Nem tudom, észrevettétek-e ilyenkor magatokon, hogy máskor is, ha máshogyan hallgatjuk az igét, ha kellene egy kis biztatás, akkor valahogy a hallásunk szelektív lesz, és kiszűri azokat az igéket, amelyekbe úgy bele lehet kapaszkodni. Ez kicsit ilyen vészhelyzeti működés, és nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy ebben az igében ugye két dologról van szó, és ez csak egy feltételezés, hogy valószínűleg a legtöbbeteknek a második fele az, ami megmaradt, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Talán már meg is van, hogy mit fogok kiírni egy lapra, és kirakni a dolgozószobám, vagy a telefonomra háttérképnek beállítani. De az a helyzet, hogy ennek az igének van egy első fele is. Mert hogy ez a szakasz Jézus követésére hív, és a vele való kapcsolatba hív, és nem csupán egy ilyen fájdalomcsillapító kapszula, így tanév kezdéskor, amivel egy kicsit jobban elhordozható mindaz, ami körülvesz bennünket. Az elmúlt hetekben olvastuk Péter első levelét a Bibliaolvasó kalauzunkban, és ott, abban a kontextusban értelmezhető az, hogy a Péter által megszólított gyülekezet tagjai szenvednek. Nem kicsit, hanem hosszantartó módon és nagyon nagy emberi kihívások szerint. Egy elhúzódó szenvedés, egy embert próbáló időszak az, amiben ezek az emberek, ez a gyülekezet van, ami erodálja a belső tartó oszlopokat is. És talán emlékeztek, hogy amikor a Covidról beszélgettünk, hogy vajon mennyi ideig fog tartani, használtunk egy ilyen képet, hogy nem mindegy, hogy ez csak egy hóvihar, ez csak mondjuk tél, ami néhány hónapig tart, vagy egy kis jégkorszak, ami akár hosszabb ideig tart, és teljesen átformálja az életünket. Ezt a modellt ott a járvány elején dolgozták ki amerikai szociológusok, teológusok, és aztán azt mondták, hogy készüljünk fel a kis jégkorszakra. Hát igazuk is lett így utólag. Ez a szenvedés is egy ilyen időszak Péter levele címzetjei számára, ami hosszan elhúzódik, és egyre nehezebb benne lenni. És ez az 5. fejezetemből kiemeltem ezt a néhány verset, ez kifejezetten a gyülekezet vezetőit szólítja meg, a vezetőkön keresztül pedig a tagokat, hogy hogyan lehet kibírni, átvészelni ezeket a nehéz időket. 3 kérdés lesz velünk ennek az igének a kapcsán. Az első, hogy mit jelent önmagunkat megalázni, a második, hogy mit jelent, hogy Isten felmagasztal bennünket, és a harmadik, hogy mit jelent, hogy a gondunkat rávetjük. Viszonylag egyszerű, remélem követhető is. Legyél alázatos. Nem tudom, hogy hányszor is milyen összefüggésbe hallottad már ezt a kifejezést, tehát tudjuk, hogy egy jó keresztény alázatos. Nem tudom, hogyha valakinek ezt mondják, hogy legyél alázatos, ki az, aki azt mondja, hogy nem. Hát persze, megpróbálok alázatos lenni. Hogyha az alázatról beszélgetünk, akkor a legtöbben elmondják, hogy igen, alázatosnak lenni nehéz, igen, alázatosnak lenni fontos, sokkal jobb, hogyha az emberi kapcsolatainkat így éljük, hogyha megtanulunk alázatosnak lenni. Mindenki elvárja tőlünk, de vajon ki mit ért alatta? Ha csak a saját életemben végignézem, hogy én hányszor kaptam meg azt, hogy lehetnék alázatosabb, akkor is egy nagyon nagy szórást lehet látni. De elég sokszor igazuk volt annak azoknak, akik ezt mondták az adott helyzetben, néha nehéz volt elfogadni, de voltak emberek, akik mondjuk a határozottságomra reagáltak így, és nem értették, hogy a kettőnek nincs feltétlenül köze egymáshoz. És az is igaz, hogy lehet, hogy valaki ilyen kis csendes alázatos, de amúgy kicsit manipulatív, hát ő is alázatos, de nem biztos, hogy az Isten erre hív bennünket. Át kell törnünk magunkat tehát ezeken a valószínűleg bennünk is lévő előítéleteken, hogy amikor ezt olvassuk, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, akkor mit jelent nekünk ez a szó? Mihez kapcsolódik a mi lelkünkben? Egyáltalán ismerünk olyan embert, aki igazán alázatos, és egy picit ezt most gondold végig, hogyha ezt mondom neked, hogy gondolj valakire, aki tényleg alázatos, aki nem azt mondja magáról, hogy ő alázatos, hanem tényleg, ki jut eszedbe róla? Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy könnyen lehet, hogy nem keresztény ember jut eszedbe róla. Mert ahhoz, hogy valaki alázatos legyen, például nagy szakmai tudású ember, aki nem kérkedik ezzel, ahhoz nem feltétlenül kell hitvalló kereszténynek lenni. Természetesen jó, hogyha hitből fakad az alázat, de ez nagyon érdekes, hogy ki és milyen módon tud alázatos lenni. Na de mit jelent ez a szó? Az a szó, amit itt Péter apostol használ, azt jelenti, hogy valaki alászál, valaki alacsonyá, kicsivé teszi magát. Ebben az is benne van tehát, hogy az önmagunk Isten előtt való, Isten hatalmas keze alatt való megalázása, az egy aktív cselekmény. Valami olyasmi, ami nem csak úgy megtörténik velünk, hanem amiben Isten azt szeretné, hogy lépjünk egyet előre. Mit nem jelent ez az ige, és mire nem hív bennünket? Hát nyilván két dologra nem. Az egyik, hogy másokat nagyon jó, hogyha nem alázunk meg, és hogyha a gyülekezeti közösségünk is egy olyan közösség, meg úgy tudunk működni, hogy másokat nem hozunk olyan helyzetbe, ami megalázó. De ami sokkal nehezebb keresztényként szerintem, hogy nem jelent önbántalmazást. A megalázásnak ugyanis van egy ilyen nagyon negatív kicsengése is. Egy bántalmazó kapcsolatban ez tipikusan így szokott lenni, hogy az egyik megalázza a másikat. Isten nem azt szeretné, hogy magunkat ostorozva, bántva kerüljünk egy alázatos állapotba, hanem amit ez jelent, és amire Isten bennünket hív, hogy kerüljünk a helyünkre. Az alázat állapota az, amikor az ember a helyére kerül. Ez azt jelenti, hogy elsősorban Istennel szemben saját magát emberként tartja számon, és el tudja mondani, hogy az Isten Isten, én pedig ember vagyok. Bármennyire szeretnék, de nem én irányítok. Bármennyire vannak ilyen fantáziáim néha, hogy azért csak minden rólam szól kb., nem így van. Bármennyire szeretném ilyen kézbe venni mondjuk a bosszúállást bármilyen helyzeten, de ez az Isten dolga. És igen, amikor a Zsoltáros, a felolvasott Zsoltárban valószínűleg sokaknak egészen meghökkentő módon azért könyörög, hogy az ellenségei válogatott kínok között szenvedjenek, ezáltal mégis valamilyen alázatos állapotba kerül, mert Istennek mondja el, hogy mi történjék, és ő mire vágyna, és addig se csinálja meg. Nem ő végzi el ezt, hanem rábízza Istenre. Lehet, hogy lehetne finomabban és cizelláltabban, de egyébként nagyon felszabadító, hogy ilyen nehéz, negatív érzésekkel is lehet Isten felé menni. Szóval az alázzátok meg magatokat Isten előtt azt jelenti, hogy szükségünk van arra, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, hogy hol van a helyünk. A hol van a helyünk pedig az emberi teremtményi létünknek az elfogadását jelenti, ami nagyon-nagyon nehéz. És hadd hozzak itt egy összefüggést az ige második felével már most be. Mi történik, ha nem alázom meg magamat? Ha nem alázom meg magamat, akkor egy bántásban, egy szenvedésben valahogy kialakul bennem egy tartás, kialakul bennem egy fölérendelődés, és másoknál különnek kezdem magamat tartani, és valamilyen módon elkezdek megkeményedni, felemelem a fejemet, és azt mondom, hogy de nekem igazam van, de én jobb vagyok, de én több vagyok, és tulajdonképpen magamat magasztalom fel. Az ige azt mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy ő majd felmagasztaljon benneteket. És igen, ezután, az önmagunk megalázása után van az az ige, hogy és minden gondotokat ő rá vessétek, mert a kettő nagyon mélyen összekapcsolódik. Máté evangélium a 11. részében Jézus mondja azt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, megnyúvást adok nektek, s vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Amikor készültem, akkor ez a két ige nagyon mélyen összekapcsolódott bennem, és egy nagyon-nagyon szép kört és folyamatot ír le. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és minden gondotokat ő rávessétek. És Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és vegyétek az igát magatokra, értitek? És ez a dolog körbe tud érni. És miért fontos ez? Mert ebben megvalósul az a mély bizalom, amiben ha az életünket éljük, akkor tudunk a legkevésbé gondterhelt életet élni ezen a földön, és leginkább azoknak lenni, akiknek Isten megálmodott bennünket. Ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy ráadásul rátérve a második kérdésre, hogy mit jelent ez a felmagasztalás, nagyon sokszor szerepel ez a megalázom magam, és Isten felmagasztal együtt a Szentírásban. Például Máté evangélium 23. részében hangzik, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon szorosan összefügg. Jakab levele, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. A kettő együtt van, összekapcsolódik mélyen, és ez azt jelenti, hogy Istennek gondja van azokra, akik tudnak kicsik lenni. Ott és akkor az üldözött testvéreink számára ez egy óriási vigasztalás volt. Tudjátok miért? Mert az üldözések során is, a gyülekezeten belüli belső nehézségek során a legerősebb érzése az volt az embereknek, hogy Isten hol szolgáltat igazságot, mikor állítja helyre az igazságot. És ha felmagasztal benneteket, elsőrenden azt jelenti ezeknek a hallgatóknak, hogy Isten igazságot fog szolgáltatni. Isten ismeri és látja azokat a folyamatokat, amik benneteket érnek. És ő majd felmagasztal benneteket, azaz igazságot fog szolgáltatni nektek. De a mi számunkra a felmagasztalás leginkább az Isten szabadítását jelenti. Ha Isten hatalmas keze alatt meg tudjuk magunkat alázni, azaz elfogadjuk, hogy ő az Isten, ő a mi gondviselőnk, és ő az, aki megtart, akkor bízhatunk, hogy ez a hatalmas kéz majd felemel bennünket. Felemel, amikor arra van szükségünk. Nagyon nagy belső szabadság, hogyha át tudom adni ezt a kontrollt is Istennek. De tudjátok mi a legszebb ebben? Hogy ebben az önmaga megalázásában és a felmagasztalásban nekünk keresztényként nem kell kitalálni, hogy ezt hogy kell tenni, hiszen Jézus járt előttünk. Azt olvassuk a Krisztus himnuszban, hogy ő megalázta magát, szolgai formát vett fel, ember lett, egészen a kereszt halálig megalázta magát, alászállt a poklokra, és aztán felmagasztalta őt a mennyei atya, feltámasztotta is, az ő jobbjára ültette. Értitek? Az, amit le van írva ez a folyamat, nem más, mint az az út, amit Krisztus bejárt. És a Bibliórán mondta szerdán valaki, igen ám, csak neki kétszer kellett alászálni. Mert egyszer a földig, és aztán egyszer a pokolig. És nekünk csak egyszer kell. Mert ő már megtette a másik utat helyettünk. Így, amikor most esetleg egy olyan élethelyzetben vagy, hogy azt mondod, igen, szükségem lenne erre, és valóban lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha vállalnám azt, hogy azt mondom, Istenem, megalázom magamat, és a helyemre szeretnék kerülni, és elismerni, hogy nem tudom irányítani, és egy csomó mindenre nem vagyok képes, és gőgössé váltam, felsőbbrendűvé bizonyos helyzetekben, nem megfelelően reagáltam, és hiányzik belőlem az alázat, akkor hivatkozhatsz Krisztusra, és kérheted azt, hogy és taníts meg úgy viszonyulni, és úgy élni, ahogyan Krisztus járt. És köszönöm, hogy értenem kell mélyebben alászállanom, mint ahogyan kell, és ahogy ez elhordozható. És aki Krisztusban van, azt állítja helyre Isten, és adja meg neki ezt a felmagasztalást, ezt a felemelést. Hogyha ezt az utat tehát bejárjuk, akkor lehet miénk a harmadik ígéret, a harmadik kérdés, és az ehhez kapcsolódó ígéret, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Amikor gyerek voltam, és még nem voltam keresztény, de már tudtam a mi atyánkot, akkor azért mondtam el néha szorult helyzetekben, mert azt gondoltam, hogy ez így működik. Tehát, hogy így körülbelül, mint ahogy egy tanárnál mondjuk, ha az ember adott időben jól, kedves, vagy együttműködő, akkor megjutalmazza, hogyha ha olyan tanár, vagy a szülőknél pont tudjuk, hogy mikor kell mit mondani, mit kérni, ugye ezt így megtanuljuk, hogy mikor mit nem szabad kérni, mikor kell csöndbe maradni. És így, mintha Istennél is így ezt így lehetne tenni, és ez a minden gondotokat őre elvessétek, ez így jelentheti szimplán azt, hogy hát jókor kell Istenhez szólni. És igazából azt, hogy hát Uram, itt van, ez a csomag, csinálj vele valamit. És akkor majd Isten valamit csinál vele. De ez ennél jóval többet jelent. Az a gond kifejezés, amit használ itt a Szentíró, az nem csak azt jelenti, hogy gond, hanem jelenti azt is, hogy aggódás, mindaz, amiért aggódsz. Jelenti a döntéseidet és a törekvéseidet, amelyik az életedet meghatározzák. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy Isten arra hív, hogy miután bekerültünk a megfelelő perspektívába, és mi magunkat emberként jól pozícionáltuk, hogy Isten, és én ember vagyok, abból a szemszögből rájöhetünk, hogy azt a mindenit, nagyon nagy szükségünk van Istenre, végtelenül elveszettek vagyunk nélküle. Persze tudjuk irányítani az életünket úgy, hogy mások ne lássák az elveszettségünket, de valójában nagyon nagy szükség van erre. És ezért mindent szeretnénk Istennek adni, és mindaz, amiért aggódunk, amiben döntéseket kell hoznunk, ahogy gondolkozunk, amire törekszünk, ami előttünk van, abban szükségünk van rá. És még egyszer, nem azt jelenti, hogy aki keresztény, az cselekvőképtelen lenne, hanem azt jelenti, hogy elkezdi magát valóban reálisnak látni. Ez a világ, amiben élünk, és ez a mostani időszak is, meg a tanévkezdés is, szegény gyerekekre főleg, akkora terhet rak meg a családokra is, hogy nem tudom, hogy milyennek kéne lenni, milyen osztályzatokat kéne megszerezni, 80 külön órára járni, nem tudom hány darab nyelvvizsgát megszerezni, milyen idő alatt, nem is sorolom, hogy iszonyatosan nagy elvárások vannak. És közben ez önmagában az irreális alappozícióból fakad, értitek? Amíg valaki nem tudja megalázni magát és önmagát kicsinynek és Isten előtt az ő kegyelmére rászoruló embernek látni, addig nem tudja minden gondját Istenre vetni, értitek? Ez nem tud használni, mint egy fájdalomcsillapító, mert azt kell mondani, hogy ja, hát a gondjaimnak a 80%-át csak meg tudom oldani, hát a 20%-ával Uram valamit kezdhess. Nem. Mindenestől rá kell magunkat bízni. Mert az Isten hatalmas keze alatt való megalázkodás azt jelenti, hogy rádöbbenünk, hogy ő a szuverén gondviselő ura ennek a világnak. És ez nem fatalizmus, hanem egy nagyon mély bizalom. Istenre van szükségünk, és az ő népeként ő benne bízunk. A Zsoltáros így mondta az 55. Zsoltár 22. verse. Vesd az Úr a terhedet, ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Hogy lehet, hogy nem ingadozunk úgy, hogy Isten segít visszatérni a megfelelő középpontba. És nézzétek meg az ég madarait és a mező füvét, Máté 6, ahogyan Isten gondot visel róluk. Hát még ti rólatok kicsinyhitőek. És Róma 8:28, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ezek többek között azok az ígéretek, amik a miénk, hogyha képesek vagyunk magunkat az Isten hatalmas keze alatt megalázni. És ez nem csak egyénileg igaz ránk, hanem gyülekezetként is. Hiába vagyunk itt, hiába vagyunk sokan, hiába vannak nagyon jó szolgálók, akik végzik a dolgokat, hiába van meg minden ahhoz, hogy történjenek a dolgok, de ha Isten nem könyörül rajtunk, akkor semmi nem tud történni. Ha Isten könyörül rajtunk, akkor lesz élet és áldás és új élet közöttünk. Így nem csak magunkat, de a gyülekezeti életünket is így kell ő rábíznunk. Vizsgáljuk meg a szívünket. Ki vagy mik azok, amiben igazából a bizalmunkat vetjük, és alázzuk meg magunkat Isten előtt, és tanuljunk meg ő benne bízni. Nagyon egyszerű ez, és roppant nehéz. De Krisztus, aki mindent elhordozott helyettünk, tud bennünket erre megtanítani, és hogyha egyetlen egy dolog, amit a mai Isten tiszteletre elviszel, akkor ez az imádság legyen, Jézus, taníts meg alázatosnak lenni. Ha valakitől, akkor tőle ezt meg lehet tanulni. Hiszem, hogy Isten fogja bennetek mindezt munkálni, és az ő dicsőségére meg tudja adni, hogy egy olyan életet éljünk, ami ezáltal is ő rámutat. Befejezésül pedig szeretném felolvasni az egész 5. fejezetet a 11. versig az elejétől, ami egy nagyon szép gondolatmenet és ív, és a végén egy áldás, így legyen ezen az előttünk lévő időszakon is az Isten kegyelme és az Isten áldása. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrjá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító araszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben, szilárdan tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük azt, hogy arra hívsz minket, hogy megalázzuk magunkat a te hatalmas kezed alatt, és köszönjük az ígéretet, hogy az alázatosakat te felmagasztalod, és hogy ha rád vetjük a gondjainkat, akkor neked gondod van ránk, és köszönjük neked, hogy a mindennapokban is hívsz és szólítasz minket, és amikor eléd megyünk, akkor te nem küldesz el minket. Szeretnénk kérni, hogy bocsásd meg, amikor bizalmatlanok vagy hitetlenek vagyunk veled szemben, vagy büszkék vagyunk, és önzőek, és ebből fakadóan bűnöket követünk el. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus miatt jöhetünk a te kegyelmedért, hogy te megbocsátasz, felemelsz minket, megújítasz, tovább viszel minket. Hozzuk eléd a betegeinket, kérünk a gyógyulást, kérünk arra, hogy a testi-lelki betegségekben, megkötözöttségekben szenvedőknek adjál szabadulást, adjál erőt az elhordozáshoz. Imádkozunk a tanévér, ami most indul, kérünk téged, hogy áld meg a gyerekeket, a nagyobb gyerekeket, az egyetemistákat, akiknek most indul a tanév, a családokat, szülőket és mindenkit, akit ez közelebbről is érint, és áld meg a gyülekezetünknek is a tanév kezdését, a kurzusokat, a különböző csoportokat, az ige hirdetés sorozatot, ott, hogy épülhessünk és tanulhassunk te tőled, hogy jobban megismerjünk téged, és megtapasztaljuk a te szeretetedet. Imádkozunk békéért Ukrajnában, Afrikában és mindenhol, ahol háború dúl. Adjál fegyvereknek nyugvást és adjál békét. Kérünk téged arra, hogy áld meg a te veled töltött időnket, a csendességeket, hogy amikor imádkozunk, Bibliát olvasunk, akkor nyitott legyen a szívünk és a te szent lelkedet. Hívjuk segítségül is, építs rajta keresztül is minket. És jövünk eléd az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen.